Köztudott Farkas Bertalanról, hogy a TV Macit is magával vitte, illetve volt még egy baba, ami piros-fehér-zöld színeket is magán viselt, és hát mesét olvasott a gyerekeknek ott fenn az űrben. Azóta hogy alakul ez a meseolvasás, ez a mesemondás, amikor az öt unoka körbeüli, akkor gondol-e ön erre, hogy volt egyszer egy világűrben való meseolvasásom?
Hát az öt unokából kettőm már egészen nagy unoka, 14-15 évesek. Őnekik már nem a mese, hanem nekik sokkal fontosabb a tényekkel való kapcsolattartás nagyapán keresztül. A három gyerek pedig még nagyon pici, és nyilván ők a magyar nyelvet kevésbé, ők az angol nyelvet ismerik, mert Amerikában születtek. De tudnak róla, igen. Én úgy gondolom, hogy ez egy fantasztikus, nagyszerű elképzelés volt, hogy egy ilyet fölvisz az ember, egy tévémaci, akkor nagy divat volt, a tévémaci. És hát most is, hogyha találkozom felnőttekkel, és ott vannak a gyerkőcök, akkor szülő vagy a nagypapa, nagymama mutatja, hogy itt a Berci bácsi, aki nekünk mesélt annak idején a világőrből.
Elég sok mindenre kellett az ember figyeljen, és a TV Maci csak egyik volt, egy mellékes dolog, viszont ami szintén magukkal vittek az ételek, liba, máj, pástétom, babsaláta, rakott káposzta, füstölt marhanyelv, ezeket is önök kellett ott szortírozzák, hogy mi hova kerül, és aztán ki tudja, hogy hogyan emelkedik meg, vagy hasonló?
Nem, hát eznek borzasztó egyszerű volt a ideológiája. Én megkérdeztem a fiúkat, akikkel együtt repültem, gyertek, kóstoljátok meg, és választátok ki, hogy mi tetszik nektek. Ők kiválasztották, és akkor idehaza magyar körülmények között, magyar laboratóriumban ezeket az ételeket megfőzték, elkészítették, és így kerültek a világűrbe. És úgy jegyeztünk, hogy én eszem a orosz ételeket, ők eszik a magyar ételeket, úgyhogy abszolút olyan barátságosan megegyeztünk ebben a témában, hogy semmi probléma. És ráadásul, ami érdekes volt, én imádtam az orosz kenyeret, barna kenyeret, és én mondtam, hogy fiúk, ők meg pont olyan stádiumban voltak, hogy nekik meg a kenyér nem illet, na ide csak Berci bácsának légy szíves, ide nekem legyetek szívesek, adjátok ide ezek a kenyereket, és hát én dőzsöltem, tudnék, egy kis műanyag zacskókban olyan kocka szem nagyságú kenyerek kerültek a világűrbe, és hát mondjuk egy zsákba volt 10 darab kis kocka, de hát én néhány zsákkal mindig bepakoltam, nagyon-nagyon ízlett, és én imádtam, azóta is imádom. Sőt, ha kimegyek Moszkvába, akkor a feleségem fölírja nekem, hogy mi az, amit okvetlenül hozzak onnan. Többek között megdöbbentő, onnan kell tejföld hozzak, onnan kell barna kenyeret, akkor hát halat azt mindenféle mennyiségben, igen. Érdekes, jó dolog.
Valószínű, hogy ők is kérnek valami magyarost, valami magyart, vagy kértek az elmúlt évtizedekben.
Hát igen, szoros volt a kapcsolat, most is szoros sajnos. A Kubaszov már nem él, a Ryumin már nem él, úgyhogy a Popovval, Leonyával maradtunk. A családokkal viszont megvan a kapcsolat. Hál' Istennek nem szorultak sem olyan dologra. Egyszer-kétszer előfordult, hogy talán gyógyszert kellett kivinni, vagy nem volt, vagy éppen az kellett. De úgy különösebben hát az orosz konyha gazdag, szerintem hát oda nem zöldségtől kezdve minden ott van, gyümölcs, minden, valóban minden, ahol mi voltunk, ott minden ott volt. Igazából nem kellett ilyennel foglalkozni. Mindig úgy szokott történni, hogy én nem azt mondom, hogy üres bőröndel, ez nem igaz, tele bőröndel mentem ki, de akkor mindig egy plusz bőröndöt még telepakoltak, hogy na most ezt még ott haza. A grécska, ezt nem tudom, ismered-e vagy nem. Ez is egy olyan dolog, amit a gyerekek, a lányom és a fiaim nagyon szerettek. Például abból mindig kellett hoznom, és akkor a Valeri Kubaszov felesége kilószámra megvette az acskókat, gyere, vigyed, tudjuk, hogy szereted. Igen, ez változott, megmaradt ez a jó kapcsolat.
Nagyon sok jó barátságról, ismerettségről is szól ez a történet. Például, ami Kubaszovot illeti, ugye nem úgy működnek a dolgok, hogy na most akkor indulunk, be kell ülni, és ott van a parancsnok, hanem már abban az elmúlt két évben, amit önök Moszkvában töltöttek, már akkor gondolom, hogy volt egyfajta ilyen ráhangolódás. Aminek a próbája aztán maga az űrutazás volt. Hogy működött ez a része, ahogyan egymást a bizalmukba gyakorlatilag beengedték?
Hát én azt hiszem, hogy ez folyamatosan alakult ki. Nyilván én úgymond zöldfőrös voltam, mert ezzel a technikával nem foglalkoztam. A Valeri Kubaszov pedig egy hihetetlen képzett, magasan képzett űrhajós lett a parancsnokom. Nagyon-nagyon sok mindenben segített a munkámat, és kialakult közöttünk egy olyan bizalmi kapcsolat, ami abban kristályosodott ki, hogy visszatudtunk a világűrből, és ott még a gőzölgő füstös űrhajó mellett megöleltük egymást, és azt mondta, hogy bármikor újból elmennék veled a világőrbe. Mert mondta nekem, hogy kapsz te majd két tüntetést, már akkor szovjet őse voltam, de hát igazából ez is egy óriási dolog természetesen, de emberileg, szakmailag ez volt a legmagasabb kitüntetés számomra.
És hát ott van Magyari Béla is, ugye, aki szintén fontos szerepet játszik ebben a történetben, mert hogy önök ketten maradtak a legvégső körben, nagyon sok selejtező után, és ha jól értettem most a beszélgetésen, nem változott a kapcsolatuk. Tehát, hogy az irigységnek a csirája az nem igazán sikerült elültetni, kívülről is elültethették volna akár. Ez mitől függött, hogy önök között így sikerült megtartani ezt a jó barátságot?
Hát talán az, hogy 1966-tól ismertük egymást. Akkor voltunk 16 évesek, mindketten, ő és én, és utána együtt végeztük el a főiskolát, egy repülő ezredben repültünk, egymásnak a dolgait ismertük, tövéről hegyére, hát ennél nagyszerűbb dolog nincs. Igaz, hogy soha egyetlen egyszer nem fordult el, hogy együtt ültünk a repülőgépben, már vadászrepülőben, de külön-külön nyilván repültünk, és hát úgy adódott, hogy én repültem, de mindig magam mellett tartottam, mindig segítettem maximálisan, úgyhogy ez a barátság, ami 66-tól kezdődött, az élete végéig megmaradt.
És aztán nyilván mesélni is kellett arról neki is konkrétan, hogyha így leszűkítjük a dolgokat, hogy mi volt ott fent. Ő például mire volt kíváncsi, vagy mi volt az, ami fel tudta villanyozni, hogy emlékszik?
Neki egyszerű volt a képlet, mert az irányító központban volt, ő állandóan látta, amikor ott volt benne, hogy mit csinálunk, sőt, ő nagyon sok mindenben segített a családom, és köztem ő volt a kapocs, mert ő mindent elmondott Anikónak, hogy rendben vagyunk, hát nyilván a televízión keresztül látta ő is, de én úgy gondolom, hogy ezt ő nagyon nagyszerűen így csinálta, izgult, látszott rajta, hogy izgul, hogy rendben legyen minden. Megint egy igazi barátságról szólt.
Na most ez az egy hét, amit fent töltöttek a világűrben, ez igazából a munkáról szólt, űrkutatásról van szó. Saját magukon is tanulmányozták azt, ami lehet, hogy megtörténhet azokkal az emberekkel, akik majd belépnek oda, vagy fellépnek, mondjuk így. Például az, hogy a szellemi teljesítő képességük hogyan változik, hogyan alakul. Itt tulajdonképpen akkor az ember, tehát önök maguk voltak a kísérleti alanyok is, ugye?
Ez mindig így van, az űrről is mindig kísérleti alany, mert ebből az orvosok, hozzájött a szakember, pszichológusok példát vesznek, feldolgozzák a általunk létrehozott teljesítményt. Hogyne, persze, ez egy óriási dolog. Mindig szoktam mosolyogni magam, hogy minden űrös igazából egy kísérleti nyúl. Nem akarom én ezt a dolgot úgy ledegradálni, mert nem erről szól a történet, de ez megmérettetés. És számodra is egy nagyon fontos, hogy igen, megoldottad, megcsináltad, csúcson vagy, ott maradsz, vagy egyáltalán mi történik majd veled. Igen, ezek nagyon jó dolgok.
Egyébként hogy kerülnek egymásra a különböző rétegek? Mert egyrészt az a legfontosabb, hogy egymásban önök, akik ott vannak, voltak, azok bízzanak. És erre még jön a szakmaiság, és erre jön az, hogy ki mit hozott magával például.
Hát nyilván az orvosok azért odafigyelnek arra, hogy kinek mi a habitusa, a jelleme. És hát ők úgy válogatják össze a csapatot, hogy ezzel ne legyen probléma. A mi esetünkben az volt az érdekes, hogy én vadászpilóta voltam, tehát nekem másodpercek alatt kellett ilyen-olyan dologban dönteni, ha úgy van. Mondjuk, ha nem katapultáltam soha, de katapultálni kellett volna, akkor ott nincs idő azon gondolkodni, na most mi lesz. Ott dönteni kell. A Valeri soha nem volt vadászpilóta, ő egy kutató ember, aki ötször is átgondolja, megnézi, és ez a kettő között óriási az ellentét. De annyira összecsiszolódtunk, hogy azt mondta, hogy amit csinálsz, csak így tovább csináld nyugodtan. Én azt kértem tőle, hogy kontrolláljon minden tevékenységemet. Azt mondta, hogy én vagyok a parancsnok, nekem felelősségem irántad is, magam iránt is. Te is kontrollálj engem. Tehát szebb, barátságosabb összetértet nem is tudtam volna elképzelni.
Önnek ilyen laikus kérdések is, de hogyan telik az idő odafent? Hogyan tesznek pontot egy napnak a végére, és kezdődik egy következő? Vagy hogy van az átmenet, az alvás periódusa?
Kötött program szerint, nyilván Moszkva idő szerint történt minden. Amikor aludni kellett, akkor aludni kellett volna. Amikor dolgozni, akkor dolgozni. Borzasztó egyszerű, van egy magyar nóta, hogy 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Hát nálunk ez úgy volt, űrhajósoknál, hogy 8 óra munka, ez egyértelmű. 8 óra szórakozás, az 8 óra munka. Tehát eleve 16 órát dolgozol. Alvásból, a pihenésből pedig, a 8 órából én általában 3-3 és fél órát aludtam. Mert nem volt rá idő. Mert nem is szerettem volna. Én egy másodpercet nem szerettem volna aludni, mert olyan csodálatos dolog ott úszkálni a űrállomás belsejében, és lenézni a földünkre, vagy éppen a csodálatos csillagos eget nézegetni.
De annak is megvan a hangulata, amikor az ember ismét a földre tudja tenni a lábát itthon, a szerettei körében, gondolom.
Hát igen, de amikor földet értünk, ott nem voltak a szeretteink, a családtagok nem voltak, hanem máshol, akik segítettek nekünk a munkánkban, velük találkoztam, és ez egy fantasztikus dolog volt.